Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli műsora, a pontos idő 8 óra 9 perc, és szerintem néhány másodperc múlva Balázs kolléga ismét beviharzik, és mindketten be tudunk mutatkozni, és el tudjuk kezdeni a következő beígért beszélgetésünket, és ebben a pillanatban itt is van. Hello, hol jártál?
Hello, jó reggelt, hogy elkezdődött a műsor?
Hát ez egy ilyen dolog, hogy tudod, hogy vannak zenék, nem is olyan rövidek, és akkor meg vannak műsorzatok, akik időnként szublimálnak, de ez így
őrület, egy picit vedd le a hangomat, légy szíves, mert a nagyot halló hírszerkesztő kisasszonyra van igazítva a hangerő, szóval köszöntök én is mindenkit, akkor én már csak egy elérhetőséget mondok, hogy azt, hogy te vagy az Ács Gábor.
Megvártalak a bemutatkozásra.
Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, igen.
És 0636 980 980 az elérhetőségünk SMS, WhatsApp és Viber szám. Ez azt mondja, hogy gyorsan tényleg csak útinfókat keresek. Vélemény az jött sok az előző beszélgetéshez.
Úgy tűnik, hogy az utakon a helyzet
változatlan. Vagy nagyon jó, vagy annyira rossz, hogy kedvezőnek
tűnik egyébként. Reggel kevesen voltak, nem érkezett balesetről információ.
Így van. Na, ráfordulunk a témánkra, amit beharangoztunk. Dr. Mercer Zsolt szülész, nőgyógyász, a Szemüveg Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatóhelyettese, egyetemi docens a vendégünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Na, ahogy azt a hírek előtt már beharangoztuk, ez a bizonyos humán papillomavírus, a HPV lesz a fő beszédtémánk. Megpróbálunk tisztázni sok mindent. Kezdjük például azzal, hogy mi ez, mit kell róla tudni, hány típusa van, mennyire veszélyes, kiket érint. Gondolom ebbe is lehetnek tévedések nőknél, férfiaknál, hogy jelenik meg. Szóval miről beszélünk, mi ez a probléma, betegség?
És köszönöm a lehetőséget, hogy bejöhettem önökhöz erre az élő interjúra, mert szerintem ez egy olyan téma, ami mindannyiunkat érint. Egytől egyig. A rádióhallgatókat főleg.
Igen.
Szóval ez a humán papillomavírus, ez tulajdonképpen, hogy a nevében is benne van, ez humán. Tehát ez azóta, én úgy szoktam mondani, amióta lejöttünk Neanderbőlben a fáról, azóta ez ott van velünk. És semmi olyan probléma nincs ezzel, hogy ez létezik, csak ugye annyira intenzíven kutatták az elmúlt évtizedekben, és olyan érdekes, és tényleg az emberiséget érintő felfedezéseket tettek ezzel kapcsolatban, hogy ahogy mai szóval ezt mondják, ugye ez hype-olva lett ez a téma, ami abszolút nem baj, abszolút nem baj. Szóval ez a humán papillomavírus, ez egy hám szerető vírus, így fordítom le, hogy mindenki tudja, tehát az emberi hám szövetet nagyon szereti, ott éldegél, és több mint 200 fajtája van. Tehát nagyon, nagyon sok, ezt pontosan azért tudjuk, mert intenzíven kutatják. Persze ezekben a fajtákban, hogy ezek éppen melyik hámban milyen betegségeket okozhatnak, ebben lehet súlyozni, és kell is, de amit leszögeznék rögtön az elején, hogy ez mind a két nemet érinti. Tehát ez tudományos néven ez úgy hangzik, hogy ez egy genderneutrál vírus. Tehát nőket, férfiakat, nőket, gyerekeket, felnőtteket, aggasztyánokat, mindenkit érint.
Egyformán, vagy pedig ez valamilyen kapcsolat, valamilyen érintkezés során, tehát valaki inkább, tehát most teszem fel a nők esetleg, azért gondolom, mert valahogy ez van szerintem így a közvéleményben, és akkor elkaphatják a férfiak, vagy alapvetően, ugye amit mond, hogy ez régóta velünk van, hordozói vagyunk ennek.
Ez így van, tehát hordozói vagyunk, és mint az mutatja az ábra, azzal, hogy ez több 10 000 éve velünk van, az emberiség nem halt ki. Tehát nem történtek semmi az ókorban se.
Ez viszonylag biztató.
A 48-as szabadságharc és az első másik világháború is megmaradtunk, pedig itt volt velünk a HPV. Azt kell tudni, ez a világ leggyakoribb vírus által terjesztett nemi betegsége. Ugye erre van kihegyezve, és mint ilyen, ez a sok-sok fajtája, amit említettem, ez nagyjából két nagy csoportra osztható. Vannak úgynevezett alacsony rizikójú HPV-k, és vannak magas rizikójú. A rizikó ebben az esetben az onkogenitás, magyarul a rákkeltő mód, vagy rákkeltő lehetőség. Uh-huh. Mind a két fajtát kutatják, de értelemszerűen, mivel a rákkeltők, hát azok komolyabb betegséget tudnak okozni, hozzáteszem, nem az a leggyakoribb, hál' Istennek, de az komolyabb, ezt kutatják intenzíven. Hogyha magunk elé képzelünk egy egyenlő szárú háromszöget, ami mondjuk térben egy piramis lenne, akkor a HPV okozta fertőzések úgy néznek ki, hogy alul a legszélesebb sávban vannak a jóindulatú HPV okozta betegségek, ezek mindkét nemben az úgynevezett nemi szervi szemölcsök. Népszerű nevén a kondiloma. Ez mindenkinél van, viszont ez alacsony rizikójú, és ez látható. És akkor, ahogy megyünk fölfelé, jönnek a rosszindulatú betegségek, illetve azok a betegségek, amelyeket ki tudunk szűrni még a rák kifejlődése, tehát ezek a rákelőző megbetegedések, de szépen-szépen ezek mennek fölfelé, és hát a csúcsán azok a HPV betegségek vannak, amelyek a legritkábbak, viszont mondom, ezek már mindannyian rossz indulatúak.
Bocsánat, hogy egy laikus kérdés, de itt van átjárás, tehát egy kevésbé rossz indulatú elfajulhat egy rossz indulatúvá, vagy ezek teljes, ez egy rétegződés inkább, és különböző fajtákról
beszél. Nem, ez a két beosztás, tehát hogy alacsony rizikó és magas rizikó, ez szigorúan elvált egymástól. Tehát a magas rizikójú azok a rákot okozhatnak.
És az mitől függ, hogy mikor okoz betegséget? Itt élünk, itt van velünk ez a vírus, hogy ebből betegség lesz, és hogy milyen?
Ez attól függ, hogy egy embernek milyen az immunrendszere tulajdonképpen. És ekköré mindenféle legendákat szoktak szőni, hogy így lehet erősíteni, meg úgy lehet erősíteni. Azért én azt gondolom, hogy ez egy ilyen mendemonda. Tehát nagyon nem tudjuk olyan immunerősítés, ezt a tudomány nem ismeri, ezt a fogalmat, ez ilyen laikus kifejezés, de a lényeg, hogy mindannyiunkban ott lehet, itt hárman körül néz, mindannyiunkban ott lehet, tehát azért mondom, hogy nem kell ettől félni. És amit az elején kérdezett, és oda visszakanyarodnék, bocsánat, hogy miért a nőktől indult ki? Igen, mert a kutatás az elért oda, hogy rájöttek, hogy nagyon intenzíven lehet és hatásosan és eredményesen védekezni a fertőzéssel, bocsánat, szemben, illetve a fertőzés okozta rossznatú megbetegedéseket meg lehet előzni. És ezért, amikor a kutatások ideértek, ez úgy robbant be a köztudatba, szerte a világon, hogy megelőzhető a méhnyakrák. Uh-huh. És ugye méhnyak, akinek van, a nőknek. Ez így volt, és ez nagyon sokáig uralta a Nem a tudományos, hanem a laikus. Hát ugye a laikusok vannak többen természetesen. És ezért egy kicsit elment erre, hogy ez csak a nők betegsége, a nőket fenyegeti a HPV, a férfiak nem.
Igen, pedig, vigyázzanak magukra, és
pedig
akkor
nem
mi,
így van,
mi is
pedig nem így van.
Leszünk.
Tehát most hadd mondjak egy példát, ugyanúgy a humán papillomavírus magas rizikójú csoportja okozhat péniszrákot, mint méhnyakrákot, csak jóval ritkább. Uh-huh. És ennek az az egy magyarázata, nem kívül egyszerűen elmagyarázom, az testen kívül van. Uh-huh. A méhnyak meg testen belül, és mivel mondtam, hogy hám, azt a hámot meg még jobban szeret, ami belül van, tehát ott sokkal jobban érzi magát, és akkor itt elmondom, hogy a kutatások odaértek, hogy szájgarat, üregi rákok, dohányzás, zárójel, férfiaknál, dohányzás, HPV, nagyon sok szájgarat, üregi rosszlatú daganatot okoz, végbélrák, ugye ott is ugye a hám. Tehát ezek azok a kiemelt onkológiai területek, ahol bizonyítottan a humán papillomavírusnak az onkogén típusai, ezek a magas rizikói típusai rákot okoznak. Tehát ezek ellen is tudunk védekezni ma már.
Uh-huh. Hogyan?
Meg kell kérdezni a kezelő orvosokat és a házi orvosokat, megvan ennek a nagyon alaposan alátámasztott tudományos lehetősége, és ezt mindenkinek ajánlom, mert mondom, nem csak nőket érint. Ezért mondtam, hogy gender neutrális, és ezzel kezdtem, hogy itt nők a férfitől a nőktől kapják el. Ugye mondtam, hogy nemi úton terjed valóban, de az alacsony rizikójak a csoportja, amelyik ugye ezek a hegyes szemölcsöket, a nemi szervi szemölcsöket okozzák, az bőr-bőr kontaktus útján is terjedhet.
Uh-huh. Ezt lehet szűrni? Tehát érdemes szűrésre járni,
igen,
vizsgálni?
Igen, lehet szűrni. Leginkább a nőknél ugye a méhnyak szűrés esetében ott lehet szűrni külön, de hangsúlyozom, hogy ez nem fájdalmas, mert aki volt már a hölgyek közül méhnyak szűrésen, az tudja, hogy az milyen, és ma már ezt egy mintából le tudjuk venni ugyanonnan. Tehát nem kell két vizsgálatot elvégezni. És zárójelben megjegyzem, hogy ez egy kicsit tudományos, és az én szakmámat érinti, hogy nagyon sok olyan ország van a világon, a fejlettebb országok, ahol már nem csak egy sima méhnyakkenetet végeznek a méhnyakrák kiszűrésére, hanem a HPV-t szűrik. Mert azt mondják, hogy ha megvan a megfelelő biztonságot adó és valid HPV tesztem, akkor azzal sokkal jobban tudom szűrni, mert ha azt mondom, hogy az negatív, az gyakorlatilag most egy kis statisztikát mondok, bocsánat, az 100%-os negatív prediktív érték, ami azt jelenti, hogy ha az negatív, akkor az biztos, hogy negatív. És akkor azt csak 3 évente, vagy akár ez rendszertől függ, 5 évente elég szűrni. Tehát ez nagyon fontos. Itt is van törekvés nálunk, mondom, a szakmámat tudom mondani, hogy szeretnénk, hogyha a magyar egészségügyben lenne egy ilyen változás, és a méhnyak ránknak a szűrése és HPV alapú lenne, és nem kenet alapú, mert erre megy a világ, és ez a fejlődésnek a lehetősége.
Hogyha már vírusról beszélünk, nem tudom, mennyire van alapja, vagy mennyire laikus a kérdés, hogyha valaki elkapja, tehát egy ilyen fertőzés, vagy egy rossz indulatú változat.
Honnan tudom, hogy elkaptam? Tehát már nyilván a tünetekből
nincsenek kiderül, tünetek.
Nincsenek.
Csak az alacsony rizikó, mert meglátja, hogy bocsánat, a férfiaknál a hímvesző, hölgyeknél a hüvelyben menet elkezdett így, mi mondjuk, hogy vagy, tehát a pacienseknek kirügyezni, tehát megjelennek ezek a szemölcsök. A magas rizikójú HPV tünetnek gyakorlatilag se, azt hordozzuk. Azt kell tudni, hogy itt a hordozás az nagyon nagy számban van. Tehát mondom, nem is tudjuk magunkról. Ez úgy derülhet ki nőknél, hogy elmennek a méhnyakszűrésre, és a kenetben gyanús sejteket lát a citológus. Ő nem fogja tudni megmondani, a citológus az, aki értékeli a kenetet, ő nem fogja azt megmondani, hogy az HPV, csak olyan sejtszerkezeti elváltozásokat lát, ami arra utal, hogy ott HPV fertőzés van, mert tudja, hogy milyen sejtszerkezeti elváltozásokat csinál a vírus, de magát a vírus nem látja, és akkor kell külön ugyanonnan egy tesztet csinálni, egy molekulárbiológiai tesztet, ami komolyabb, de hangsúlyozom, hogy helyileg ugyanonnan kell venni, ami megmondja konkrétan, hogy HPV 16, 18, 31, vagy hogy melyik. Tehát ez így megy, és nincs tünet. Nincs tünet.
Szóval visszatérve a kérdésemre, hogyha átesik valaki egy ilyen, ő már védett lesz, tehát kvázi így megnyugodhat, és mennyire lehet ezt jól kikezelni, hogyha már benne van, mert nyilván a szűrés a legjobb, és megelőzni a legjobb, vagy elkerülni a legjobb a problémát, de hogyha már benne van, akkor ez mennyire okoz nagy problémát a kezelése, és mi van utána?
Ugye ezeknek a fertőzéseknek a 90% úgynevezett tranziáns fertőzés, magyarul jön-megy, ez azt jelenti, hogy férfiben, nőben is körülbelül 90% 1-2 éven belül spontán elmúlik. 10-ből 1.
Tehát észre se vesz igazából az ember, hogy
és akkor neki. Nem esik bele egy szűrés, nem tudja. Nem, azért mondom, hogy nem tudjuk. És azért kell rá komolyabban odafigyelni, mert az az 1, az előre fog menni, ott most megint mondok egy orvosi kifejezést, elindul a malignus transformáció, magyarul a sejtek ott rossz indulatú vonalat vesznek fel, és abból lesz a rák, mert egyébként a szervezetünk, mint minden vírusfertőzésen, ez ellen is védekezik, csak ez a vírus a nőknél ott ül benn a méhnyakban, és mint egy ilyen hacker programozza át a sejteket a saját képére, és az immunrendszer nem robban rá úgy, mint például egy bárányhimlő vírusra, ugye amikor megjelennek tesszert ezek a viszkető kis kiütéseink, meg a kis holyagocskáink, hanem ez túl tud élni, mert nincs akkora riadós tulajdonsága, hogy az immunrendszer azonnal rárobbanjon. Így pofozgatja, de hosszú távon ott tud maradni. Tehát akár 1-2 évig lehet hordozni tünetmentesen ezt a bizonyos rossz indulatú onkogénvírust.
Akkor feltételezem, hogy az óvszeres védekezés az megfelelő lehet.
Az óvszeres védekezés, azt mondom, hogy az jobb, mint a nulla, de sajnos nem véd, mert tényleg? A vírus átmegy a gumin.
Tehát, nem áll.
Igen.
Hát de mondom, hogy
jobb, mint a nulla. Jobb, mint a nulla, de nem. Tehát ez is megdőlt, azt hitték, hogy na, akkor ugyanúgy, mint általában a nemi úton terjedő betegségen az óvszer véd, nem.
Korosztály specifikus, tehát ki lehet emelni egy olyan korosztályt, akinél számosságában vagy veszélyeztetettségében nagyobb rizikót.
Ugye
mutat?
Vegyük azt, hogy mondjuk a szexuális élet elkezdése egy olyan 10-es évek vége. Mindig a 18-25-ös korosztálya kell számolni, mint legveszélyeztetettebbek, azért, mert ők akkor kerülnek kapcsolatba a másik nemmel, akkor kezdik el a szexuális életet. azoknak a lányoknak a méhnyak hámja úgy mondjuk a legkiéretlenebb, tehát a legkevésbé védekező képes, és azt szereti a vírus megtámadni. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy 30 éves nő vagy egy 30 éves férfi nem tud megfertőzni, dehogy nem. Csak ugye, ha egy ilyen Gauss görbét, most így mondom, azt talán mindenki tudja, hogy mi az, azt elképzelünk, akkor ott van egy csúcs, és nagyon érdekes, hogy a nőknél van a 40 után is egy kisebb. Amit egyébként onkológusként, meg nőgyászként nem nagyon szeretünk, mert akinek ott jelenik meg, azok általában ez a 10-ből egy, ott egy kicsit nagyobb statisztikával mehet el a rossz indulatosság felé, de mondom, az még mindig egy kisebb rész, mint ez a fiatalok.
Még a szűrésre visszatérve, a férfiakkal mi a helyzet? Ugye azt mondtuk, hogy abszolút nem független a kettő, hogy ezt valahogy az, mondjuk, hogy a járok urológiai szűrésre azt valahogy össze lehet kötni, bár ott a labor ugye inkább a PSA-ra koncentrál, vagy ez hogy egyáltalán
kérni kell. Igen. De egyébként a WHO most nagyon a férfiakat, az a világ egészségügyi szervezet nagyon a férfiakat tette a fókuszba, tehát mert minket nem szűrnek. Most így mondom, mert hárman vagyunk itt férfi emberek. És nálunk is ugyanúgy mondom, tehát okozhat panaszokat, de hangsúlyozom, hogyha mondjuk elmegy egy urológushoz, egy bőrnemi gyógyászhoz, ő a húgycsőnyílásból tud venni mintát, vagy a hámról, de ugyanakkor ott van, mondom, a végbél és a szájgarat. Tehát itt nagyon fontos szerepe van a szűrésben és a férfiak szűrésében a fogorvos kollégáknak, a fülorgégész kollégáknak, a proktológus sebész kollégáknak, tehát akik az alsó részekkel foglalkoznak, mert ott is komoly rákokat okozhat.
Uh-huh. A hallgatók leginkább a oltás, illetve a gyerekek oltásra iránt érdeklődnek. Ugye most a hetedikeseknek van egy ilyen lehetőség? Illetve olyan kérdés, hogy ez érdemes-e, segít-e, illetve hogy meg hogy felnőtt korban-e, hogy általánosságban itt lehet
elmondani. Igen, ez a népegészségügyi oltási programban benne van, hál' Istennek, Európában, Magyarországon is, és így van a 13 éves fiúkat, lányokat is az iskolákban ebben a megelőző módszerben részesítik.
De ez nem kötelező, ugye?
Ez egy választható, de nagyon jók az adatok, azt mondjam, Európa szert, Európában is, hát nem mondom azt, hogy kimagasló, de majdnem kimagasló a jó, ez a 75-80% az nagyon jó. Tehát, hogy annyian kérik, mert ugye itt a szülő kéri, tehát itt a szülőt kell rábeszélni, hogy a gyerekének ezt a védőmódszert biztosítsa azáltal, hogy ugye az iskolában elérhető, de ez 9 és 54 év között ezt bárki megteheti, és mindig mondom, érdemes a házi orvos kollégáktól, szülésznőgyász kollégáktól, tehát kezelőorvosoktól erről bővebb információt kérni, és akkor ezzel lehet élni, és mindenkit biztatok is, hogy éljen ezzel.
Visszakanyarodva a védekezéshez.
Én is visszakanyarodnék.
Kanyarodj.
A szűréshez, nem tudom, emlékszem, hogy a gyakoriságát megbeszéltük-e, hogy milyen sűrűn érdemes a szűrést elvégeztetni.
Igen, Magyarországon az ANTS az 3 évente küld a nőknek. Most én a nőkről tudok beszélni, mert mondtam, hogy a férfiakat nem szűrik rendszeresen, nem rendszer szinten. 3 évente küld ilyen nőgyógyászati szűrésre behívót. Igen, a szakma meg azt mondja, hogy amíg ez a kenet alapú szűrés van, ugye még én is ezt tanultam régen, hogy azért évente jó, hogyha egyszer elmennek. De hangsúlyozom, hogy külön HPV szűrést a nőknek is kérni kell, illetve hogyha gyanús a kenet, mondom, akkor ez egy ilyen reflex, hogy akkor azt elvégezzük. De hogyha sikerül nekünk átállni a HPV alapú szűrésre, akkor ez megoldódik, mert akkor minden nőnél a HPV-t fogjuk, és nem a kenetet.
Világos. A te visszakanyarodó kérdésed, Gábor?
Általánosságban gondoltam, hogy megkérdezem, hogy van-e olyan jó tanács, ami akár életmóddal, akár bármire való odafigyeléssel kapcsolatos, ami esetleg csökkenti az esélyét annak, hogy bárkiben problémákat okozom,
hát
ez a vírus.
Én elsőként a megelőzést tudom hangsúlyozni, mint nagyon sok betegségnél. Tehát tudjuk, hogy a magyar emberek átlagos egészségügyi helyzete milyen, meg mennyire foglalkozunk valójában az egészségünkkel. Persze vannak mindig statisztikák, hogy ez mindig egy kicsit javul. Én örülök, ha ez így van tényleg. De azért azt mondom, hogy ezt a betegséget meg lehet előzni. És hogyha élünk azokkal a lehetőségekkel, mondom férfiak, nők, akkor nagyon komoly onkológiai, rosszindulatú betegségektől tudunk megszabadulni. Nem mondom azt, hogy egy életre, de gyakorlatilag az időben elkezdett prevenció az 95%-os védettséget ad, és az megint azt mondja, hogy a 0 és a 95 között óriási
különbség van. De ez mit akar konkrétan?
Ez a HPV-aszociált rosszlátó betegségek elleni védekezés.
De hogy a prevenció, hogy milyen lépések részemről?
Hát erre mondtam, hogy menjenek el a házi orvosokhoz, és a... Igen.
Tehát... Világos. Jó, azt hiszem, hogy körbeértünk, megbeszéltük a, úgymond a tennivalókat, és elhívtuk a figyelmet arra, amire lehetséges. Nagyon szépen köszönjük, hogy a segítségünkre volt ebben.
Én köszönöm a meghívást.
Dr. Mercer Zsolttal beszélgettünk, szülész-nőgyógyásszal, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának igazgatóhelyettesével, egyetemi docenssel.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhet el ekkora hozamot.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Születésnaposaink között köszöntöttük, illetve emlékeztünk meg Baló Györgyről. 1947-ben született, ezen a napon a kiváló magyar televíziós újságíró, a Magyar Televízió kulturális igazgatója, ellenben már egy 5 éve nincsen köztünk. Tőle idézünk egy gondolatot. Azt mondta egykor, mindjárt meg is találom, hogy a magyar média egészének talán a legkártékonyabb szakmai tévedése, hogy túlbecsüli a közönség ismereteit, tényleges lexikális tudását, de súlyosan alábecsüli a befogadók intelligenciáját. Úgy kell írni, beszélni, mutatni, hogy mindez előzetes tárgyi tudás nélkül érthető és követhető legyen. Ez azért nehéz.
Nagyon-nagyon nehéz, és ugye gazdasági tematikában meg különösen nehéz, mert ott még csak nem is intelligencia kérdés, hanem az egy speciális terület. Igen. És nekünk is nagyon fontos, amit ő mond, tehát ebben a műsorban is egészen persze. Konkrétan, és hogy rengeteget beszélünk is arról, hogy ezt most mennyire elmagyarázni, ezt most mennyire érthető.
Hát itt sokszor érthető, az időprés sem enged, ugye teljesen mindent kibontani, és mindent elmondani, vagy megvilágítani annak az értelmét. Hát írásban is vannak terjedelmi korlátok, tehát ott is előfordulhat, bár ugye törekedni kell rá, és hogy mondod, igen, a gazdasági újságírásnak meg különösen, mert azért ott rendre előfordul egy csomó minden olyan, amivel nem feltétlenül van tisztában.
Küzdős és állandó vita, és egyébként nem tudom, hogy amikor olyat kapunk a hallgatóktól például mi is, hogy hát ebben semmit értettem, de jó volt hallgatni, hogy ennek örüljünk, vagy ne, például.
Igen. Az... Egyik szemünk sír, a másik nem, mert igen. Valahogy jó volt előadva, vagy valamitől mégiscsak tetszett, vagy befogadó volt a hallgató, de az, hogy nem értette, az viszont egy kicsit elkeserítő.
Na minden esetre Baló Györgynek ez egy rendben tök fontos gondolata volt, ezzel is emlékeztünk rá most a műsorban itt.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember, épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Mozgás előtt egy fontos információ enne hallgatótól, mindeközben az M3-as bevezetőn a Kagylós kútnál terelés van, de pont ott robbant le egy autó a sáv végén, így mindenki beszorult. A terelők között kell kikerülni, ami veszélyes, mert a másik sáv védve érzi magát, nincs felkészülve arra, hogy a terelők között kell átjönnie valakinek. Tehát az M3-as bevezetőn a Kagylós kútnál áll fenn ez a probléma. Viszont ma este mozgás éjszakája, erről a programról, programsorozatról, meg hogy hány helyszínen, hogy működik ez, Kis Gergővel, olimpiai nagykövettel beszélgettünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Na ez nem az első ilyen esemény, ugye volt, ez hányadék? Volt már ilyen?
10 éve kezdtük, és ez a 8., mert ugye át volt egy kis világom.
Na, hogy működik ez? Ugye van budapesti helyszín is, minket nyilván ez érdekel a legjobban, de további 15 városban máshol is megrendezésre kerül.
Itt az agglomerációban is, ugye sok helyen, igen, mesélj.
Igen, tehát összesen 16 helyszínen rendezik meg ma este a mozgás éjszakáját, de tényleg az agglomerációtól kezdve Tiszafüreden át Szarvas és sorolhatnám most Mosfagyaróvár azokat a városokat, ahol észak, dél-kelet, nyugat felé meg lehet találni kisebb-nagyobb városokban minket. A mozgás éjszakája fontos üzenetei, hogy egy olyan ingyenes rendezvényen ezzel az esti sportolással, amit nem minden nap ajánlunk valakinek, hogy éjfélkor vagy este 10-kor sportoljon, de ezzel mégis egy figyelemfelkeltéssel szeretnénk élni, hogy egy bulizós, sportos hangulatban minél inkább aktivizáljuk magunkat és jöjjünk rá, hogy a sport egyébként közösségi élmény is, azon kívül, hogy a fizikailag jobb állapotba hozzuk magunkat, ez a munkára, a szociális kapcsolatainkra is kihat, egy közösségi élmény is tud lenni. Úgyhogy ma este 8-tól a Hősök terén várunk mindenkit szeretettel. Tartunk egy megnyitót 8:45-kor, de már előtte lesz egy bemelegítés a nagy színpadnál, és aztán utána zajlanak az események, nagyon sok sportág, görkori diszkó, falmászás, sap, futás, száppolás, sárkányhajózás, a Városligeti tavon, és sorolhatnám a sok jót, én biztos, hogy fogok futni, az is lehet, hogy egy picit tollaskozom, nem tudom, de...
Mennyit fogsz futni?
Milyen távok vannak, igen, milyen távok vannak, és mibe gondolkoztam, mennyit futsz?
Igen, több távon, a legrövidebb az 3 kilométer, de több távon el lehet indulni, és mindenki együtt fog indulni 22-t.
Jaj.
De van.
Mikor van a start? Bocsánat, mert pont lehet, hogy toronyi váltás
volt. Pont volt egy szakadás, igen. Egy pillanatra, igen.
Bocsánatot kérek, 22 óra 15-kor indul minden futótáv. És nem kötelező a regisztráció, de köszönjük, hogyha valaki regisztrál, mert akkor látunk a létszámról egy előzetes információt. Spinning órától kezdve tényleg sok minden olyan dolog kipróbálható, harcművészetek és a többi, ami izgalmas, érdekes, mindenki megtalálja magának való mozgásformákat. Ha csak táncolni szeretne, vagy a görkoris diszkóba jól érzi magát, akkor arra is van lehetőség. Aha.
Tehát fog egy sportcipőt, kivonul a Hősök terére ma este, és akkor a futásnak van nyilván egy fix időpontja, de előtte, utána ki lehet próbálgatni akár a többi sportágat is, ugye?
Igen, és arra kérünk mindenkit, hogy biztosítjuk a sporteszközöket, a sporteszközöket, aki görkolit vagy biciklit hoz, nyilván arra szükség van, hiszen nem tudunk több ezer biciklit biztosítani. Tehát biciklit, görkolit hozzunk magunkkal, a többi sporteszközt a tollasütőtől kezdve a spinning bringáig azt biztosítjuk.
Nem az első esemény ez, ahogy említetted is, ugye mekkora jelenlétre számítotok, hány embert mozgattok át egy ilyen éjszaka?
Voltunk már 25 ezeren is, ami ugye egy sportrendezvényre kifejezetten magas szám. Most az időjárás, ha minden rendben lesz, akkor szintén segíteni fog minket. Illetve az nem tudom, mennyire lesz motiváló, ugye, hogy mi az 5 próba rendszert is csináljuk, ami egy szabadidős sportrendezvény sorozat. És az 5 próbában az előző időszakban a Tokió és a Párizs olimpia közötti résztvevők között, akik elértek 60 pontot legalább, kaptak egy csomó tárgyi, jól megérdemelt jutalmat, sportfelszerelést, de ki fogunk sorsolni közülük a párizsi olimpiára utazásokat, egy hét ellátással, szállással, repülőjeggyel, olimpiai belépőkkel az ajánlatunk a szerencséseknek. Úgyhogy ez a korábbi olimpiai 5 próba, most már ugye 5 próba néven futunk pár éve, ez egy fontos mondás, hogy motiváljuk a magyar lakosságot, hogy sportosak legyünk, életerősek, és fittek.
Az agglomerációban ott hol lesznek események, mit tudnál kiemelni, hogyha valaki távol van a Hősök tere Budapesten, de mondjuk közelebb is talál magának ma estére mozgásprogramot?
Mondok egy pár város, Tárnokon, Budakeszin, biztos, hogy leszünk, Érden, Tavason, Budakalászon, Bicskén, ezek fixek is a Budapest közeliek, és egyébként mondtam több nagy és közepes városban is messzebb.
És ugyanaz vonatkozik rájuk, hogy egyrészt ingyenes, másrészt oda lehet menni, tehát nincs ilyen, hogy általában azért a futóversenyekre már napokkal korábban lezárják a jelentkezést, és sok helyen már nincsen helyszín, tehát ide bár tényleg oda lehet menni, és mindenképpen el fog tudni indulni, tud mozogni.
Igen.
És gondolom a programok, vagy illetve a sport, kipróbálható sportágok köre szűkebb, mint a nagy központi ilyen budapesti rendezvényen, de azért vidéken is azért vannak különböző sportágok.
Elérhető, igen, változó számban, de több sportág elérhető. Igen, a mozgáséjszakája.hu-n vannak elérhetőségek a városokkal kapcsolatban, ott kérem, hogy tájékozódjon mindenki, és mozogjunk egy jót ma este.
Meddig tart a buli?
hajnal 4-ig, úgyhogy belefér több sportág.
Ó, de jó, hogy ezt mondod, mert akkor az se kifogás, akik meccset néznek esetleg este, utána még le lehet pattanni. Abszolút. Oda, és egész nyugodtan hozzá lehet fogni.
Sőt,
az ugrálás,
üvöltözés,
szurka, így is van, akkor az lehet a bemelegítés, és utána meg hozzá lehet fogni, egy kicsit gyakorolni és mozogni. Nagyon jó, sok sikert a szervezéshez, és köszönjük, hogy beszélgettünk.
Köszönjük, találkozunk este ősök terén.
Oké. Szia.
Kis Gergely olimpiai nagykövet volt az, aki mesélt nekünk a mozgás éjszakájáról, amint hallhattuk, 10 évvel kerül megrendezésre, és a 8. alkalom lesz ez a mostani.
És egyre bővülő helyszíneken, egyre több sportággal, nincs mit tenni, nincs más tennivaló, csak este szépen fölkapni a sportcipőt, és oda menni a legközelebbi helyszíne. Tényleg ajánljuk mindenkinek.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Sportcsoportban, közösségben hatalmas hormonfelszabadulás. Hajrá, nagyon jó program írja. Hallgatos ez valóban. Így van. És hát elég azt mondani, ha csak a futásból indulsz ki, elég azt mondani, hogy UB. Nem?
Persze.
Ultra Balaton, az egy közösségépítés.
Igen, ezek nagyon jó bulik. Bár érdekes, hogy mondjuk én elmenni, tehát amikor, hát az edzés az nagy képviség, de amikor így megyek futni, vagy úszni, azt én nem szeretem így, hogy tehát engem azok nem érdekelnek, hogy ilyen szólok a havernak, hogy menjünk el futni, vagy menjünk el úszni. Tehát ez nekem annyira a sajátom, és nem akarok senkivel sem, meg senkihez se kötődni. Elmehetünk éppen, majd találkozunk utána a büfében, meg előtte.
Igen, mozgás maga, közben, amikor benne
mozgás közben, akkor, az engem nem érdekel, az ilyen páros futás, és akkor csevegünk közben, látom sokszor a szigeten, és az egymás mellett futnak, és akkor nyomják a dumát.
Azt én sem tudom, persze.
De nekem megvan, saját ütemem, saját, én a magammal foglalkozom, és azt próbálom lehozni, úgyhogy ez ilyen magányos. De ez, amit a hallgató írt, tehát ezek a rendezvények, események, persze. Ezek nagyon jó bulik.
Előtte is, utána, szuper. De mondjuk egy tájfutó versenyen is, nyilván az erdőbe egyedül mész, és teljes a természet, és zavarnak is a többiek sokszor egyébként. Uh-huh. Van, akit kifejezetten, hogyha valaki megszólít, vagy akár csak köszön neki, ideges lesz, de utána ő a legnagyobb bulist előtte és utána a sörsátorban, akárhol a környéken. Tehát igen, ez abszolút közösségi élmény is, és sokkal jobb így kezdeni, vagy így elmenni egy társasággal, egyértelmű. Aztán...
A Balogy, hogy mondásához jött egy ilyen, hogy nekem egy kommunikációs tréningen azt tanították, hogy a tömegkommunikációban azzal a feltételezéssel kell kommunikálni, hogy a hallgató 10 éves gyerek.
Az talán túlzás.
Igen.
Nem? Hát jó kérdés lehet.
Jó, hát ez most egy ilyen, nyilván egy valamiféle hasonlat, ami leírja azt, ugye, hogy minél jobban le kell egyszerűsíteni a kommunikációt, és minél jobban megvilágítani a hátteret. Viszont ez a szökőkút kicsit furi, amit
körülbelül. Igen, azt nem meséljük el, hogy milyen asszociációink merültek föl a szökőkút kapcsán. Ács Gábort mire kéri a hallgatót? 33 perce üzenetben már az.
Azt mondja, kérem egyszer számoljon. Ja, ez volt a,
igen, azt fogod tenni.
Az utazós rovatban, igen. De mielőtt Spitandi behorpaszt, gyorsan ide engedjük a mikrofon mellé, hogy híreket mondjon, és majd utána jön vissza, és beszélgetünk mindezen dolgokról. A Millás reggeli folytatásaként.